Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Maurer Kristóf vagyok, a mai Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. Mai adásunkban is a legérdekesebb beszélgetéseinket hozzuk el önöknek, legyen szó gazdasági, geopolitikai vagy bármilyen más témáról. Először a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a Boeing Starliner félre sikerült űrmissziójáról, ami miatt két amerikai asztronauta februárig az űrben ragadt. Ahogyan az űrhajósok majd jövőre, mi adásunk második felében térünk vissza a Földre. Elemző segítségével vizsgáljuk meg a magyar harmadik negyedéves GDP adatot, amely nem mutatja fényt az alagút végén a hazai gazdaságban. Utána járunk, mi lehet az oka. Egy szó mint száz, tartsanak velünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A Boeing Starliner űrhajóval utazó két amerikai asztronauta ragadt az űrben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza elmondta, hogy az űrhajósok fel vannak készülve az ilyen helyzetekre, de fizikailag és pszichésen is megterhelő egy ilyen misszió. Hozzátette, hogy a 8 naposnak tervezett utazás során technikai problémák adódtak, ami miatt a két űrhajós csak februárban térhet vissza a Földre. Szabó Norton arról is beszélt, hogy a hosszú távú űrben történő tartózkodás során az asztronauták testi és lelki állapota is nagy tehernek van kitéve. Berla Attila interjúja.
Visszatértek a Földre a Crew 8 asztronautái, de mi volt az ő missziójuk pontosan?
Minden esetben, amikor az űrállomáson kutató űrhajósokat küldünk fel, akkor egy csomó mindent csinálnak. Tehát, hogy ők fenn voltak most több mint fél évet, iszonyatosan sok fizikai, orvostudományi, biológiai, kémiai kísérletet elvégeztek. Nyilván ilyenkor a fő profil az az, hogy azt monitorozzák, hogy ők maguk hogyan viselkednek világűrben. Tehát például a csontsűrűség hogyan változik, az izomzatuk mennyire épül le, vagy például van olyan kísérlet is odafent, hogy például a saját szemgolyójukat kell így bögdösni egy golyóstólszerű valamivel, mivel tudják mérni azt, hogy a látásuk, illetve a szemgolyójuk az hogyan változik.
A tervezettek szerint egyébként 8 nap lett volna úgymond ez a misszió, ehelyett 8 hónap lett belőle, itt valami technikai problémáról beszélhetünk?
A Crew 8, ők is csúsztak, azért, mert egy hurrikán, ugye Milton hurrikán nem engedte őket visszatérni, és azért egy picikét később jöhettek csak vissza. Az a kettő űrhajós, aki fent volt, ugye júniusban felmentek 8 napra, ők még mindig fent vannak, és csak februárban jöhetnek majd le. Ugye az ő űrhajójukkal történt némi probléma, és ezért űrhajós nélkül hozták vissza a Boeingnek a teszt űrhajóját, és fel kellett küldeni egy másik kabint, az viszont terv szerint ugye a rendes ütemezésben az űrállomáson majd csak februárban térhet vissza.
Fel voltak egyébként erre készülve, ott a kabinban volt esetleg úgy élelem, vagy olyan technikai megoldás, amivel ezt ki tudták úgymond vitelezni?
Fel vannak készülve, tehát hogy nyilvánvalóan az űrállomáson mindig benne van az, hogy történik valami, és akkor erre az esetre van fent plusz élelem, plusz ellátmány, de azóta már több ellátmányküldetés is indult, tehát be tudták illeszteni őket a rendes ügymenetbe. Sőt, az egyik ők, Sunny Williams, az egyik űrhajós, ő át is vette a nemzetközi űrállomás parancsnokságát. Tehát, hogy úgy volt a parancsnok, hogy elvileg nem is kellene fent lennie.
Milyen hatások érik egyébként ilyenkor egy űrhajósnak a testét? Gondolom, itt azért nagyon komoly testi felkészülésnek kell végigmennie itt a űrállomás való felmenetel előtt.
Persze, ilyenkor mindig tréningezik az űrhajósokat, de igazából mindig csak fönderül ki az, hogy ki hogyan viselkedik. Ugye a súlytalanságnak az állapota az egy nagyon nehezen elviselhető dolog. Tehát állítólag rendkívül szórakoztató, ugyanakkor rosszul létet tud nagyon könnyedén okozni, és van, aki ilyenkor felmegy, és akkor 3 hónapig tengeri beteg gyakorlatilag. Tehát az egészen kellemetlen tud lenni. Ilyen a legnagyobb problémát a súlytalanságban az jelenti, hogy nem kell mozgatniuk az izmaikat. Tehát ameddig itt a Földön 10-15 perc sétával gyakorlatilag szinte az összes izmunkat mozgatjuk, ott egy ujjunkkal ellökjük magunkat az egyik falt, és lebegünk 25 métert a következő falig. Tehát nem kell mozogni, és emiatt elkezd leépülni szépen lassan a szervezetük, elkezdenek leépülni az izmok, tehát azért, hogy ugyanannyit mozogjanak, mint mi fél óra sétálgatással, nekik órákat kell edzeniük, nagyon aktívan minden nap az űrállomás fedélzetén.
Igen, erre a leépülésre lettem volna még kíváncsi, hogy akkor gondolom, hogy amikor visszatérnek a Földre, akkor nagyon komoly szinte bénulás látszik a testükön, jól gondolom?
Igen, eléggé gyengék szoktak lenni, tehát a visszaalkalmazkodás a gravitációhoz az így eltart egy darabig, és nem csak testileg, hanem mire megszokják egyáltalán. Nagyon gyakran látni olyan felvételeket, hogy űrhajósok interjúkat adnak, és a kezükben lévő tárgyat egyszerűen csak elejtik, mert nem gondolnak arra, hogy le fog esni, mert hozzászoktak az, hogyha valamit elengednek, akkor az ott marad, és utána megint el lehet venni. Ezért van egyébként mostanában az, például az orosz űrügynökségnél forró teával szokták várni az űrhajósokat, és régen ezt bögrében kapták, de folyton összetörték a bögréket, úgyhogy most már papírpohárban adják nekik.
Sokat beszélünk itt a fizikai felkészültségről, illetve a fizikai nehézségekről, de gondolom ez mentálisan is nagyon megterhelő lehet.
Természetesen ez mentálisan egy nagyon komoly kihívás. Ugye távol vannak a családjuktól, távol vannak a barátaiktól, be vannak zárva. Tehát, hogy ugye az űrállomáson nem lehet kimenni, hogyha ha esetleg levegőzni akarunk, ugye nincs is odakint levegő, tehát komolyan fel kell készülni, de fel is készülnek erre, tréningeznek folyamatosan. Amikor mennek fel, akkor izolációs kísérletekben vesznek részt. Tehát például most, hogy a Kapu Tibor kint van Amerikában, ő is csinálja a felkészítést, nekik is volt olyan szakasz a kiképzésben, hogy bezárták őket 2 hétre, és akkor csak egy szobában voltak igazából 4-en.
Hogy térnek egyébként vissza így a földre ezek az űrhajósok, most még ha jól tudom, vízbe való becsapódással történik mindez?
Ez űrügynökségenként, illetve űrhajónként különbözik, de igen, a SpaceX-nek a Dragon kapszulája, ő tengerre száll vissza, ejtőernyőkkel lassítják az egészet, tehát viszonylag puha egyébként a landolás, himbálóznak utána egy picikét a tengeren, jönnek az első motorcsónakok, tehát olyankor nyilván ott lent már várják őket, tehát nem kell sokáig várni addig, hogy kiemeljék őket az űrhajóból, és onnantól kezdve néhány órán belül már partot is érnek.
Ha jól tudom, 2025-ben a SpaceX szeretné befogni mind a két rakét a fázis, szóval, hogy ne a vízbe kelljen becsapódniuk, hanem úgymond egy karral elkapják őket. Ez mekkora dolog lenne így?
Most, amin dolgoznak, hogy teljesen újra használhatott az első és második fokozat is, ilyen még soha nem volt. Tehát, hogy ez tényleg egy új mérföldkő az emberiség történelmében. Ugye most az első fázist sikerült már elkapni a Starship-ből. Itt ez egy hatalmas dolog, tehát egy 70 méteres rakétáról van szó. Tehát képzeljünk el egy 25 emeletes házat, ahogyan zuhan a világűrből, és azt el kell kapni. És ezt megismételni 2-szer, ezt kéne megcsinálni egy küldetésen belül. Jó úton haladnak, 1-2 héttel ezelőtt megtörtént az első fázisnak az elkapása, és a terv az, hogy majd a következő teszteknél már sikerüljön a másodikat is. Hogyha egy hónappal ezelőtt kérdezi meg tőlem bárki, hogy ez reális-e, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy nem. De látva azt, hogy elsőre sikerült az egyik felét elkapni a rakétának, szerintem megcsinálják 2025-re.
Akkor az elképesztő dolog lenne, így akár sűrűbben is lehetne rakétákat kilőni ezáltal, hogy úgymond nem kell újat építeni, hogy folyamatosan el lenne ez kapva.
Így van, tehát ez az egyik nagy jelentősége, hogy lehet őket gyakran újraindítani. A fő dolog az nem is feltétlenül a frekvencia, hanem az, hogy mennyivel olcsóbb. Tehát, hogy nem kell újra megépíteni, hanem ugyanazt csak megtankolom és használom, így drasztikusan esik le a költsége annak, hogy felvigyünk bármilyen űreszközt, akár föld köré, akár mondjuk egy másik bolygóra.
Igen, nem kell újat építeni, viszont így a nyomás meg bármi hatására egyébként nem keletkezik ezekben a rakétafázisokban, vagy a rakétarészekben olyan sérülés, amit orvosolni kell?
Minden esetben ilyenkor alaposan át kell nézni természetesen a rakétát tetőtől talpig, sőt a kiszolgáló egységet is, tehát a földi egységben is lehetnek mindenféle problémák. Ezt átnézik és csak akkor engedik. Ebben egyébként van rutinja a SpaceX-nek, mert ha nem is teljesen újra felhasználható, de a Falcon 9-es rakétacsaládnak az első fázis az visszajön. És van olyan rakétájuk, ami már több mint 15-ször ment fel. Tehát, hogy ebben van rutin, csak a teljesen újra használható rakéta lesz most itt az újdonság.
Ön szerint ez gyakorlatilag 2025-ben ez tényleg megvalósítható lesz?
Én bízom benne, hogy valószínűleg még 2025-nek az első felében. Aztán az, hogy ezt mikor használjuk mondjuk arra, hogy emberek is repüljenek vele, az már egy egészen más kérdés. Tehát ott nem ismerek találgatni.
Az elmúlt percekben Szabó Nortont, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Valószínűleg még az 1%-os gazdasági növekedés sem jön össze az idei évben, mondta a KNH Bank vezető elemzője. A kilátásokat ugyanis tovább rontották a harmadik negyedéves GDP adatok, amik jóval gyengébbek lettek a vártnál. A magyar gazdaság negyedéves és éves alapon is 0,7%-kal zsugorodott, amivel ismét technikai recesszióba került. Az elmúlt 9 negyedév közül mindössze 3-ban tudott növekedni a hazai GDP. Németh Dávid szerint az ipar és a mezőgazdaság visszaesése várható volt. A piaci szolgáltatások viszont kifejezetten csalódást keltettek. Imre Lőrinc interjúja.
Szerintem nagyon sok embert érdekel az, és ki fogunk rátérni, hogy hogyan lehet ebből jövőre 3-6% közötti növekedés, mert azért a kockázatok bőven itt vannak velünk, de először nézzük meg a harmadik negyedévet. Mely ágazatok teljesíthettek a várnál is rosszabbul? Azért kérdezem így, mert a részletek még majd később jönnek, de te mire gyanakodsz?
Ugye azt láttuk, hogy egyrészt a ipar meg az építőipar is nagyon gyenge lehet, vagy lehetett. Ezt a havi adatokból tudtuk prognosztizálni. Valószínűleg ezekben azért olyan nagyon nagy meglepetés nem következett be. Persze az iparnál mindig nehéz számolni, hogy a volumen adatok, amikre vannak havi adatok, ahhoz képest a hozzáadott érték az esetleg még rosszabbul alakulhat-e. Úgyhogy ebbe is lehetett valamikor a lefelé mutató meglepetés. Én inkább részben a mezőgazdaságban gondolom, hogy ott még gyengébb lehetett a termés, illetve a hozzáadott érték, mint azt korábban számítani lehetett önmagában. Ugye az idei évben az agrárszektornak a teljesítménye az gyengébb, mint a 2023-as évben, hiszen láthatott, hogy 2023-ban egy viszonylag jó termést tudott a maga mögött hagyni a szektor. Az idei évben azért voltak már aszályosabb időszakok, mert aztán hirtelen első nagy csapadékok, szóval ez már kevésbé kedvezett az agrárnak. És hát ahol szerintem a negatív meglepetések megjelentek, az a szolgáltató szektor nem tudta olyan mértékben ellensúlyozni az iparnak és az építőiparnak a nagyon gyenge teljesítményét, mint amire esetleg számítani lehetett. Itt valószínűsítem, hogy például a szállítás-raktározás az kimondottan gyenge. Negyed évet tudhat maga mögött, hiszen ha az ipar gyenge, akkor sokszor az húzza vissza a szállítás-raktározást is, de valószínűsíthető az is, hogy az éttermi szolgáltatások, különböző időlési szolgáltatások, azok se alakultak olyan jól, mint esetleg számítani lehetett azzal kapcsolatban, hogy a rákeresetek ezeket csak nőttek. A magyar lakosságnál ugyanaz átszorult, hogy a kiskereskedelem az lassabb ütemben élénkül, de volt olyan várakozás, hogy részben az lehet a kiskereskedelem gyengén növekedése mögött, hogy jobban fordulhattak a szolgáltatások felé a háztartások. Hát most úgy tűnik, hogy lehetséges, hogy ott se volt annyira kiemelkedő növekedés.
Ugye a júliustól szeptemberig tartó időszakról beszélünk, akár az ipar gyengébb teljesítményét még meg is magyarázhatjuk mondjuk szabadságolásokkal, de ugye a szolgáltatásokat, meg az éttermezés elmaradását, meg a különböző üdülési szolgáltatások igénybe nem vételét, ugye már nehezebb, mert pontosan ez az időszak lenne, hogy lehetne erőteljes ebből a szempontból.
Hát igen, ezt nehezebb ilyen szempontból megmagyarázni. Még lehet persze óvatossági motívum, azért másik oldalról az is látszódott, hogy sok-sok háztartásnak még mindig komoly megélhetési problémái vannak, úgyhogy ez is meghúzódik mögötte. De hát az is simán lehet, hogy nagyon sok volt a külföldi üdülés, ami pedig nem a magyar GDP-t hajtja. Ezeket majd meg kell vizsgálni pontosan, hogy hogyan alakulhattak. Ezen túl pedig majd azt is, hogy egyáltalán például a beruházások hogyan teljesítettek, mert az elmúlt negyed évben nagyon visszaesett a beruházási kedv is, hajlandóság is. Úgyhogy simán lehet, hogy ezen a soron is egy komoly negatív meglepetés az, ami született, ami utána kicsapódik, akár gépi gyártásokon keresztül, de lehetnek ezek szolgáltatásokhoz kapcsolódó elmaradó beruházások, mint egy szoftverfejlesztés, szoftverberuházás, digitalizáció, úgyhogy ezen keresztül is lehetett negatív hatás a GDP növekedésére.
Van értelme súlyozni azt, hogy ez a mostani negatív meglepetés mennyire vezethető vissza belső okokra, és mennyire külső okokra, a külső környezetre?
Hát súlyozni ezeket mindig nehéz, főleg amíg nem látjuk pontosan a részleteket, és nincs meg mondjuk az egész eurózónára vonatkozóan egy részletes GDP adat, akkor már azért könnyebb súlyozni ezeket a hatásokat. De ami látszódik egyelőre a kijövő EU-s GDP adatok alapján, hogy Magyarország alul teljesített, tehát ez alapján azért komoly szerepet játszhatnak a belső komponensek a rossz teljesítményben, amellett, hogy természetesen a külső környezet sem az a nagyon ideális, nagyon húzó terület, amit mondjuk láthattunk 2020 előtti időszakban. Amit érzékelhetünk a magyar gazdaságban, hogy az iparon belül nagyon nagy súlya van a járműgyártásnak, például, vagy a elektronikai eszközök gyártásának, itt az akkumulátor gyártásnak, amik iránti kereslet az most hatványozottan visszaesett, úgyhogy emiatt is alul teljesített a magyar gazdaság. de hát az is látszik, hogy biztos, hogy ez a beruházási komponens, tehát az, hogy a magyar vállalatok nem látják pozitívan a jövőt, magas a kamat környezet, elmaradtak az Európai Uniós források, ugye sokkal később kezdték kiírni, ezek mind-mind komoly szerepet játszanak abban, hogy a magyar gazdaság gyengébben teljesített a harmadik negyed évben, mint a régiós versenytársak.
Hát igen, egy adatot írtam ki, Csehországban nem is kicsi, tehát a mostani negatív gazdasági konjunktúra idején nem is kicsi növekedés jött össze, ugye 1,3%-os éves alapon, negyedéves szinten 0,3%. Még a külső környezethez annyit hozzátennék, hogy azért meglepetésre Németországban összejött egy minimális bővülés negyedéves alapon. Ez mennyire meglepő szerinted? Gyorsan erre térjünk ki, és aztán még vissza a magyar gazdaság jövőjéhez.
Hát abszolút, ugye ezek a elemek, amik most már még inkább gyengébb szintben tüntetik fel Magyarországot, hogy a régióban is van növekedés, és ráadásul az Európa betegének nevezett Németországban is recessziót vártak, ugye gazdasági visszaesést vártak, a gazdaság tehez képest egy kicsi növekedés van. Itt ezek mindenképpen abszolút meglepetés faktorok, és ugye az is furcsa, hogy úgyhogy azért a német gazdaság tudott valamennyit nőni, és látszódik, hogy a cseh gazdaság is ezzel felrel kötődik a német gazdasághoz, és ők valahogy azért ezzel jobban szimbiózisban tudtak maradni. Ehhez képest nálunk meg nem sikerült ezt megtartani, hanem mi inkább leszakadtunk a harmadik negyedében. Úgyhogy ez a német gazdaságnak a teljesítménye azért mindenképpen egy pozitív meglepetés. Meglátjuk persze, hogy ez mennyire lesz tartós, mert azért nemrég még a német vezetés is arról számolt be, hogy az idejében is akár recesszióban maradhat a német gazdaság. Szóval meglátjuk, hogy ez egy átmeneti felpattanás, vagy már egy növekedési trendnek a kezdete.
A magyar kormány azt kommunikálta a Nemzetgazdasági Minisztériumon keresztül, hogy az új gazdaságpolitikai akcióterv majd látványos gazdasági fordulatot hoz a következő évtől. A növekedésre szinte biztos lehet számítani a bázis hatás miatt egy ilyen év után, mint a mostani, de szerinted mennyire lehetnek megalapozottak azok a várakozások, hogy ez tényleg egy igen látványos fordulat lehet, és hát többször elhangzott a miniszterelnöktől is a 3-6% közötti GDP növekedés. Ennek az alsó sávjában benne lehetünk-e stabilan jövőre?
Annyival egészítenem ki, hogy nem csak az idei év az, ami gyenge, hanem a 2023-as év is nagyon gyenge volt, hiszen ott az egész gazdaság recesszióban volt éves szinten, ráadásul a mezőgazdaság nélkül meg nagyon mély recesszióban volt a magyar gazdaság. Úgyhogy önmagában az, hogy van egy gyenge év, azért az nem automatikus biztosíték annak, hogy a következő év az nagyon jó lesz, mert ilyen alapon akár az idejében is lehetett volna, akár 3%-os növekedés is, és hát ehhez képest ilyen nagy valószínűleg szerint még az 1% sem fog összejönni 2024-ben. De ettől függetlenül úgy láttam, hogy 2025-ben tényleg megindulhat egy gazdasági élénkülés, hiszen egyrészt a reálbérnövekedés az folytatódhat a jövő évben is, és ezért idővel ez meg fog jelenni a lakossági fogyasztásban. Emellett pedig az építőiparban már egy picit az új megrendelések, illetve a megrendelés állomány a mélyponttól elkezdett pozitív irányba elmozdulni, így ez is segíthet. Jönnek az élénkítő programok itt az EU-s forrásokon keresztül, olcsóbb hitelkonstrukciókon keresztül, vannak külföldi beruházások, kínai oldalról is, német oldalról is Magyarországon, amik szintén azért kicsit segítik a gazdasági növekedést. Úgyhogy a jövőben tényleg kezd minden egy picit egy irányba hatni, leszámítva azt, hogy azért a költségvetésen még mindig van mit spórolni az államnak, de összességében azért inkább több a pozitív hatás, tehát én azt láttam, hogy ilyen 2,5%-os növekedés összejöhet, és van ehhez képest az vélemény arra, hogy a 3% is meglegyen. De ehhez még az is fontos, hogy az utolsó negyedében már az idejében lássunk valamennyire élénkülést a gazdaságban, és hát a jövő évben pedig folyamatosan negyedévenként egy 1% körüli növekedési többletet lássunk.
Az elmúlt percekben Németh Dávidot, a KNTH Bank vezető elemzőjét hallották. Ennyi fért a reggeli Monitor Extra mai kiadásába. Köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak, legközelebb is tegyenek így, hogy meghallgathassák a hét legérdekesebb gazdasági és kulturális beszélgetéseit. Most sem menjenek azonban sehova, hiszen következnek legfrissebb híreink.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.